Még egyszer nem mondjuk el, Behumi Dóri és Veres Dóri ül itt a stúdióban, és Kálmán Péter operaénekessel beszélgetünk, akivel így nagyjából egy szivárvány minden színében egy csomó témát érintettünk. Igen, az első 18 percben, és most nagyon szigorúan rátszoltunk. Igen.
Annyi mindenről
nem lehet így vendégnek lenni.
Tudunk beszélni, és annyira
másképp kell vendégnek lenni.
Megérem, hogy csak ilyen tömondatokban.
Hogy jó vendég leszel?
Igen, nem, és akkor mehetnek azok a kérdések. Na, figyelek.
Jó, mert hogy azt már elmesélted, hogy tulajdonképpen a kosarazás érdekelt első körben, de aztán az énekkar elment Dániába, és onnantól kezdve ereszted ki a hangodat a szádon.
Igen, ez az 5-ös József gimnáziumban.
5-ös voltál.
Uh-huh. És Puskásné Ispán Franciska volt az énektanárunk, aki a kórust is csinálta.
És ő mondta egyébként, hogy Petikém, valami van a hangodban, izgalmas.
Volt egy ilyen, azt tudom, hogy iszonyatos hamisan énekeltem, tehát, hogy képtelen voltam. Volt egy, sőt, van egy Bárdosi Gábor nevezettű barátom, akit is üdvözlök innen, aki egyébként ügyvéd, de nagyon szép hangja van, és ő is a kórusban énekelt, és gyönyörű szép hangon énekelt, nagyon szép tisztán, és aztán itt volt a Kálmán Péter, aki a sivító hangján, szóval nekem mindig volt a hangomban, most így öregszem, így megy ki belőle, legyen fémes, és ott még ráadásul baromi hamis is voltam, úgyhogy nem volt azon győzedelmes, de élveztem.
De már akkor is bassz bariton voltál?
Hát nem tudtam azt, hogy az...
Azt hogy mondják, de...
Az amikor, és hogyha szeretnének kicsit visszakanyarodni New Yorkra, akkor ez egy nagyon érdekes történet, igen, akkor csak, hogy az előre elmondom azt neked, hogy amikor én New Yorkban tanultam, ugye én azt hittem, hogy basszus vagyok, de egyszer csak összekerültem egy énektanár, akit úgy hívtak, hogy John Bullock, és akkor az 89-ben volt, aki a Sandra Bullocknak volt az apukája.
Ne!
Ugye? Tudta, hogy
és láttad a Sandra Bullockot?
Sandra Bullockot nem, akkor még nem volt annyira híres, tehát a 89-ben kezdődött neki, de az apuka egy Németországban...
Még nem volt arra,
hogy találkozzon. Igen, nem engedtem meg neki. Szóval, hogy az apuka egy Németországban éneklő operaénekes volt, és hogy nála vettem 10 órát. És ő mondta, hogy hát ő nem hiszi, hogy basszus vagyok.
Na most én direkt felírtam magamnak, mert hogy tehát ugye van úgy, hogy kontratenor, tenor, bariton, basszus, és akkor nagyon éles eszű vagyok, a basszus és a bariton között van, gondolom.
Igen,
a
van egy új is, ami most van, úgy hívják, egy baritenor, az igen, az most egy ilyen új trend.
De miért?
Ugyanúgy, vagy a Josi Barinak. Szóval, hogy a tenor, baritenor az ugyanúgy, mint a baszbariton. Tehát ugye a baszbaritor azt szokták mondani, hogy sem magassága, nincs semélysége.
De ez nem olyan semmilyen akkor.
Hát figyelj, az igazi basszus, tehát az egész, a mai operai hangok azok, és ez is ilyen régi duma, hogy már nincsenek azok hangok, és tényleg nincsenek. Nagyon kevés az a fajta komoly basszus hang van, tehát egyen mindig följebb, tehát az igazi basszusok, ez a sötét színű, és mondok, amit Székely Mihály, vagy Eszten Dezső, vagy tehát akik a nagyon sötét színű hangot
írtak. A tiéd az ilyen barna, nem?
Hát az enyém kék.
Hát milyen
sötétkék
azért? Szóval nekem nincs olyan nagyon, van mélységem, de nem az a, szóval le tudok menni C-ig, meg sőt énekeltem is sokszor színpadon is C-t, meg fönn mondjuk G-t, szóval ez egy olyan más, 2,5 oktáv, de se nem a legalján, se nem a legtetején nem szeretek énekelni. Tehát ugye nekem kényelmetlen már fönt egy G-t azért vonyítani. Szóval az a baszbariton, ugye aki kettő. Az igazából se nem basszus, se nem bariton.
Na jó, de akkor ez azt jelenti, hogy...
És a baritenor, akkor azt tudod, aki a bariton és a tenor között van, se nem tenor,
se nem. Uh-huh. De hát erre nincsenek szerepek.
A baritenorra?
Hát ilyen, hát se a baritenorra, se a baszbaritonra.
De vannak, tehát az összes ilyen, hogy mit tudom én, Falstafftól kezdve, tehát ami nem igazán, de profondo, ugye a basszó profondo az, aki az a nagyon mély basszus, tehát akinek ilyen orgona, zsípszerű hangjai van. Ami Oxbáró, vagy nem is tudom, tehát, hogy, de egy csomó baszbariton szerep van, mint a Escamillo-t, a Carmenből, meg az összes ilyen gonosz, a Hoffman meséiből.
Az összes gonosz és intrikus.
És én ezeket nagyon szeretem.
Jól áll neked?
Hát, igen, mert ezekhez tudok. Szóval tudok,
ez egy karakter.
Igen, tehát
de
a karakterekhez.
Ez hálás is.
Én mindenki, tehát hogy ez ilyen szép szerelmesen állni és nézni, aztán nekem nagyon nehezen megy.
Na, kerekedjünk már New Yorkba, annyira érdekel. Jó, tehát, hogy jó, voltál énekkaros, megmondták neked, hogy nagyon hamis vagy, de azért lehet.
Nem, azt nem,
lehet,
nem hogy mondták valami... szerintem, azt csak úgy éreztem, de nem, ők csöndbe voltak róla.
Csöndbe voltak. De akkor mégis, hogy keveredtél egy New York-i énekiskolába?
Hogy akartál énekes lenni, hogyha hamisan énekeltél?
De nem, szóval ez nem úgy volt hamis, hogy a fülem rohadt, tehát van, tudjátok, van egy olyan hamisság, amikor ilyen technikai hamisság, tehát nem mindig vagy hamis,
Winehouse,
de azért egy-két hang azért ugye elcsúszik, meg izé vagy nem, de azért ez a technika, ami tehát nem úgy voltam hamis, hogy bocfülem volt, szóval azért az nem, de akkor még azért az, hogy nem, ja, az bármikor becsúszhat az embernek, tehát van ilyen, de akkor azért sok volt ezekből.
Ja, én azt hittem az a technikai hamiság, hogy direkt technikából hamisítok egy kicsit.
Mert nem. Olyan is van.
Mert ezt mondom, az Amy Winehouse-ban azt szerettem mindig, hogy kicsit, mintha alatta lett volna, de attól de olyan izgalmas
olyan, volt. Énekel, igen, de ugye az opera éneklésen az van, hogy ugye maga az, tehát az impulzust a hangszalatnak, meg az izmoknak, az úgy adja ki az agy, hogy te egy gét szeretnél énekelni, csak ugye valahogy nem úgy megy ki ott a helyen
nem
a levegő,
sikerült.
És akkor ez egy kicsit gés visz között
mozog. Na, de szóval hát akkor térjünk oda, hogy azért ez nem egy szokványos dolog, a 90-es éveknél tartunk.
89, igen, tehát az úgy volt, hogy a Carelli Gábort ismerte most elfejtettem, amit akartam mondani. Mindez, hogy a Carelli Gábort ismertük szegről végről, és akkor ő Budapesten volt, ahol ő meghallgatott engem, és azt mondta, hogy akkor menjek ki, hogy ez nagyon jó lesz, és hogy akkor ott tanít a Manhattan School of Musicbe, és akkor oda is menjek ki egy meghallgatás. És akkor a család, hát ugye nem voltunk nagyon elresztve, de hogy megszerveztük, hogy kimegyünk a nagybátyámnak egy orvos haverjánál, laktam ott egy hétig, és akkor énekeltem elő, nem nagyon jól, de fölvettek. És akkor ott két szemesztert benyomtam. Ez 89-9. Tehát rögtön gimnázium után.
Hát a rendszerváltáskor mentél el azonnal.
Igen. Tehát, hogy rögtön a gimnázium után, és akkor nagy szó volt, és akkor a tévé, és akkor...
Mert hogy tévé?
Hát tévé, hogy akkor interjú, és akkor megy ki, és akkor Amerikában.
Igen, és hogy akkor, híre ment? Hogy van itt egy fiatal srác?
Nem igen, tehát, hogy valaki, hogy, de aztán utána persze, és hogy milyen vicces az élet, hogy ott összesen kettő darab basszista volt én, aki azt hittem magamra, hogy basszívesek, és volt egy iszonyatos mély hangú srác, aki csoda volt, most énekeltem a Lamoni színházban Brüsszelben Giannis Kikit és Tabarrot a Trithonból, és ott a kórusból odajön hozzám egy srác, hogy én emlékszem rá. Nem. És kiderült, hogy ő volt az a basszista, aki a Manhattan School of Musicba járt, és iszonyatos mély hang, annyira tetszett neki, hogy ilyen mély hangja volt, és most ott énekelt a kórusba, tehát valahogy így visszafordult így az élet. Nagyon féltem tőle, mert ugye neki ilyen komoly basszus hangja volt.
És hát volt a basszus.
Igen, én meg tudtam, hogy én meg nem.
Tessék, na most, és te szólistaként mentél vissza, ő meg a kórusból.
Na most mondom.
Igen.
Integetett.
Na neked. De figyelj csak, rendszerváltás után kikerülni Amerikába, azon belül is New Yorkba, ugye? Szóval, hogy ez egy kultúrsok nyilván egy fiatal embernek.
Igen,
de most megnéztem a Manhattanen belül, ez Harlem? Vagy na, ez...
Igen, mert 122. utcában laktam, aha. De az már Harlemnek egy része, de ugye Manhattan School of Music az ott van lent, de maga, ahol laktam, a dormitory az ilyen Harlem volt.
És akkoriban a Harlem városrész még egy ilyen keményebb hely volt?
Igen, tehát, hogy ugye én nem féltem, mert nem tudtam, hogy mi a baj, tehát, hogy én ott boldogan el volt. Igen, tehát...
Különben is te a 7. kerületben szocializálódtál, akkor mi bajod lehetett
hatodik,
a Harlem?
6.
Igen?
Igen,
de
Paula Jelen utca, de hát...
Na jó, de az ott van azért a 7.
Hát az, igen, de egyen messzebb. Szóval, hogy... Nagyon szerettem, tehát hogy a 18 évesen először borzasztó volt, tehát emlékszem, amikor a két bőröndömmel, ugye az a Manusz, az egy ügyvéd, aki ki kellett volna, hogy jöjjön értem a reptére, nem jött, elfelejtette, és álltam két ilyen bazin egy bőröndel, és ugye azt hittem, hogy tudok angolul, de mert ugye hát volt egy középfokú nyelvvizsgám, de hát nem tudtam.
Rigó utca, imádunk!
Nem értettem egy szót se abból, amit, és emlékszem, amikor mentem a Central Parkba valami szendvicsel, és jött persze. Egy hatalmas darab Manusz, és elkezdett valamit, de csak valamit kérdezett, és ilyen rémülten néztem el, és elrohantam, mert azt hittem, hogy itt most valami akció, tehát egy szót nem értettem az egészből, hiába tudtam itt angolul, és hogy bementem egy ilyen háromszor két méteres szobába, a két bőröndöm, egy becsukta magam azért, mert akkor azért nem az volt, tehát amikor kirepültél, ott nem volt Skype, meg akkor a, nem tudom, a második kerületben volt egy olyan telefonfülke, ahol ilyen lógatos 20-asra lehetett telefonálni, és ott sorok álltak, amikor nem esett le a 20-as. ugye, hogy emlékszünk? Na mindegy, abban az időben, és a lényeg, hogy becsuktam az ajtót, és írtózatosan elkezdtem zokogni, szóval nem volt könnyű az eleje.
Na de és akkor? Mi volt
belejöttem,
az első?
Belejöttem, szóval, hogy kezdtem élvezni, hogy izé, és akkor nagyon sokat dolgoztam tényleg, tehát, hogy költöztettem bútorokat, a portán dolgoztam, a kafetériában dolgoztam, hogy ott kaptam ingyen enni, szóval nagyon sokat dolgoztam.
Azért, hogy ott aztán
a, hát igen, hogy
az
ott,
oktatásért, meg a lakhatásért fejébb cserébe?
Igen, nem, az oktatást, tehát az egy évet kifizettünk, és aztán, és volt egy adag ilyen, hogy mi ez is, az a scholarship, az ösztöndíj, és akkor, mint az amerikaiak, tudjátok, már olyan, hogy 40 éve jöttem vissza.
Már,
na mindegy, szóval, hogy az ösztöndíjam volt, de aztán utána a másodikban nem kaptam annyit, mint amennyit szerettem volna, és nagyon nem is volt kedvem ehhez az, tehát nem tetszett nekem az, hogy nekem oda iskolába. Nekem nincs is végzettségem, tehát hogy én azt elvégeztem azt a két szemesztert, és haza is jöttem, és soha többé semmiféle zenei iskolában nem jöttem.
Jó, de akkor ezek... ott? Bocsi.
Ugye, hogy a fölcsillant a szeme.
Dorinak?
Igen, hogy nincs.
Nem azért. Ja. Csak féltem, hogy tovább néz New Yorkon.
Bulvár, amire én elejtettem. Nem. De mi történt ott az oktatás terén, amit neked ennyire csalódottságot okozott?
Hát a legnagyobb szomorúság az volt, hogy, és most minden Károli Gábor rajongótól elnézést kérek, mert egy borzasztó aranyos ember volt tényleg. De hogy ő, emlékszem, hogy ott álltam zokniban, hogy le kellett venni a cipőt, és hogy a olasz, ilyen olasz Mári című olasz dalokat, és hogy a kis száján, meg az ő kis hangján, ahogy ő éneket mutatta, hogy nincs, és hát én ezt nem tudtam utánozni, szóval éreztem, hogy ez nekem nem fog itt menni. És a legrosszabb az egészben az volt, hogy azt éreztem, hogy én itt nem tudok megtanulni énekelni. Ugye most a szolfést is baromira untam, meg az összes ilyen melléktárgyat, én énekelni szerettem volna megtanulni, és azt éreztem, hogy nem fog tudni.
Pedig az ember...
Figyelj, de hogy készültél föl egyébként ott az elméleti felvételre? Tehát, hogy neked milyen előképzettséged volt ahhoz? Semmiféle
előfelvételi nem volt, ott énekelni kellett.
Tehát de úgy értve, hogy a szolfés például nem kellett, mennyire de honnan tudtad a szolfést?
Nagyon kell, szóval kottát tudtam olvasni, meg pötyögni tudok zongorán, de azt akkor is tudtam, nem tudok zongorázni.
De nem tudtad effektív az összhangzattant, meg ilyesmit?
Nem, és én jártam itthon is, és azt is annyira unta, hogy azt is ott hagytam. Am méretetlen unalmasnak tartottam, jó, és minden zenésztől elnézést kérek, aki ezt a műsort hallgatja.
Jó, hát a zenészek, de hát ott vannak a zenészek, meg vannak az énekesek, mi ezt tudjuk. Tehát vannak, akik tudják az összhangzattal, meg vannak az énekesek, akik még csak énekelgetnek.
Én biztos, hogy akkor is visszatérek arra, hogy fiatalon New Yorkban.
Hogy ott mit csináltam?
Hát azt értem, hogy dolgoztál minden, de hát azért nem betetted bele magad abba a városba.
Nem tudtam, mert először is annyira nem volt pénzem, tehát úgy volt, hogy Tehát nem nagyon volt több órás egyben, hiszem. Tehát úgy volt, hogy reggel fölkeltem, volt olyan, hogy elmentem reggel hajnali 4-kor költöztetni, utána 10-re bementem a suliba, a suliból hazamentem, ott elmentem a kafetéria az, ahol a kaját tették, akik ott laktak, ott felszolgáltam a kaját, és utána volt még, hogy azután, amikor este 10-kor végeztem, este 10-től hajnali 2-ig még a portán ültem. Tehát én nagyon fáradt is voltam, és nem nagyon volt időm, se pénzem, tehát ezt a pénzt én nem kaptam meg, hanem ott fizettem ebből a lakásomat, meg a kajámat, és akkor mit tudom én, a költöztetésből kaptam készpénzt, ilyen, mit tudom én, $9 volt a szem egy óra, szóval az olyan rengetegnek számított, mert $2 kerestem a konyhán, és akkor volt ilyen pizza szeletek ott Amerikában. Jó, hát az a legjobb sztori az, amikor ugye annyira nem tudtam angolul, amikor elmentem meghallgatásra, hogy összesen volt, mint a $20 annyit vittem ki, és kértem egy pizzát, és ott ugye ezek a baromi nagy New York-i pizzák vannak, ami egy méter átmérőjű, és kérdeztük, egy pizzát, mert nem igen, és akkor $18, nem tudom mennyi volt, meg vagy egy ilyen méteres pizzát, emlékszem, itt, és az egész héten azt tettem, ilyen kis izé volt a mikróba melegítettem. Na mindegy, de hogy ott a pizzériában ott volt egy olyan, hogy úgy hívták ez a töltött pizza, hogy ilyen több rétegű volt, és az ugye 2-10 volt, azt hiszem egy olcsóbb, de az volt a 4,90, és akkor spóroltam egész héten, hogy egyszer meg tudtam venni ezt a töltött 4,90-es pizzát.
De figyelj, nyugtass meg, hogy azóta visszamentél már oda úgy is, hogy meg tudtad nézni azt
nem
a várost.
Voltam azóta,
akkor csak jövőre?
Hát New Yorkban azóta nem voltam, Seattle-ben voltam.
Tényleg nem voltál azóta nem. New Yorkban? Na, majd jövőre?
Most lehet, hogy egyszer voltam.
Most visszamész és revansot veszel.
Mert hogy meghívtak, ugye? Most már nagy művészként mész.
Igen, mert hogy mit fogsz énekelni a Metropolitan Operában?
A Metropolitan Operában Sevillai Borbélyból, az is nagyon szeretem azt a szerepet, a Bartolót.
És akkor ez azt jelenti, hogy hónapokat fogsz ott tölteni?
Hát ott egy másfelet, és akkor 25-ben kétszer, mert visszamegyek, még egyszer lesz az Ezred lányában a Sulpice, az is egy ilyen nagyon jó kis buffó szerep, az is 25-ben, tehát kétszer megyek 25-ben.
Visszamész majd a pizzériába, és mondod, hogy nem adják tudom, azt a felső sort az egészet.
Azt a felső sort töltött stuffed pizzát akarom. Jó, de hát az olyan, ez a 18 évesen nyilván az ember tök más. Tehát, hogy...
De tudod, mi nekem az érdekes? Pont erre akartam visszatérni, erre a 18 éves, szóval azért valami nagyon komoly tudatosság kellett benned, hogy legyen. Egyrészt, hogy nyilván ilyen keményen dolgoztál, azért az sem jellemző, egy 18 éves fiatalra, oké, nem volt más választásod, lehet, hogy ezt oké, rá kényszerített ott a körülmény meg a sors, de szerintem nagyon kevesen mérnék föl 18 éves korukba azt, hogy ő most milyen oktatásban részesül. Tehát felvérni azt, hogy úgy, hogy nem volt igazából mondjuk egy konzis, vagy bármilyen előképzettséged éneklésből, ahol tudtad volna, hogy milyen metodika szerint tanítanak énekelni, csak azt tudtad, hogy a te tested hogy működik, tudok-e énekelni, vagy nem úgy jön ki a hang, vagy úgy jön ki a hang. Elkerülök New Yorkba egy tök neves iskolába, és mégis 18 évesen mégis van egy kritikám afelé, hogy nekem ez nem felel meg.
Én azt tudtam, hogy lehet, hogy szuper lennék zeneileg, hogyha azt elvégeztem volna meg, de én azt tudtam, hogy énekelni itt nem fog tudni megtanulni. Azért is mentem el a John Bullock, aki egyébként egy baromi jó énektanár volt, énekeltem egy templomba, például vasárnaponként, hétvégén
Poughkeepsie-ben. Hát ezt akartam, ja, de akkor nem Harlemben, meg nem Gatsby-t, hanem...
Nem, Poughkeepsie-ben volt egy, nem is tudom milyen vallású templom, ahol énekeltem a kórusba, én voltam ott náluk a szólamvezető, és a kórus vagy a templom dobott nekem össze 2000 dollárt, hogy azt hiszem, hát akkor már a személyen 100 fölött volt, azt hiszem egy ilyenekor, az rengeteg pénz volt.
A 80, John Bullocknál.
Igen, tehát a John Bullocknál, és oda elmentem, nem is tudom, 10-szer vagy 12-szer.
De most tényleg egy Gatsby-t nem néztél meg ott valamelyik vasárnap?
Nem.
Nem, nagyon sok mindent be kell pótolnod, de mindegy.
Jó, de most megyek, majd listázzuk.
És figyeljetek, még Zürichről is szeretnék, mert hogy ugye ez a másik ilyen...
De most akarsz ebbe belecsapni így a hírek előtt?
Ne csapjak.
Zürichet az hamar le tudjuk zárni, de mennyi időnk van?
De miért? Hát figyelj, te 7 évig volt
8,
ez.
8, vagy még több is.
Akkor 8 plusz 8, évig voltál Zürichben szólista.
És hát a Cecilia Bartolit is onnan ismered.
Cecilia Bartolit is onnan ismered. Sok jó emlékem van onnan, de sok rossz is.
Na tessék.
Igen. Na hát ezekre nagyon kíváncsiak.
Akkor várjuk meg a reklámot.
Jó, de akkor most angol, német a nyelveid?
Hát angol, német, olasz.
Olasz
és
is.
Francia nem. Azt nem sikerült, hát de azt sok... is egyszerűen. Tehát angol, német, olasz, hogy jól tudok, franciául nagyon nem.
Van olyan szerep, amit franciaul kéne énekelni?
Sokat. De ugye az énekes azért az oroszul is énekel, meg csehül is énekez, meg szlovákul is, tehát azokat nem feltétlenül kell. Nyilván segít, hogyha tudod a nyelvet, de hát az mindig fölkészülsz valami nyelvi tanára, vagy valakivel fogjak, hogyha nem tudod a nyelvet.
Van olyan nyelv, ami nagyon nehezen jön, vagy úgy érzed, hogy nehéz rajta énekelni?
Én például magyarul, tudom, hogy most ezért is ostorozni fognak, de én például magyarul nem szeretek énekelni.
Melyik, ami leginkább rá
én nagyon szeretem az olaszt, és én nagyon szeretem a Wagnereket is németül, de olaszul nekem kényelmes énekelni, igen.
De várj, de magyarul énekelni miért nem szeretsz, mert nem én jól nem, passzol?
Tehát hogy ugye, tehát aki magyarul, ugye Melis György, aki az egyik legcsodálatosabb dikciója volt, csodálatosan énekelt magyarul, és ez szerintem utánozhatatlan. Én mindenkem nagyon fontos az, hogy mindig jól lehessen érteni a szöveget, amit énekelek. Én magyarul azért nem szeretek énekelni, ez több esély, és most az én kedvenc korrepetitorom Katona Anikó, hogyha ez esetleg hallgatja, akkor ő nagyon dühös lesz, mert ő nagyon szereti, hogy a vígoperák mindig magyarul legyenek, mm-hmm. hogy értsék az emberek, hogy amikor elmondom. De valahogy ugye nem arra, és nagyon jó magyar fordítások is vannak, de én valahogy ugye mindig kétszer kell akkor megtanulni egy szerepet, mert az, hogy én magyarul énekelem valahol azt a szerepet, és aztán olaszul kell énekelnem máshol, az újra meg kell tanulnom az egész operát. Mm. És én nekem nem esett sose olyan jó magyarul énekelni, mert vagy azt éreztem, hogy ez az opera szerző, ez nem erre írt. Tehát nyilván a Kék szakállút, az teljesen más, persze.
De ez egyébként más műfajnál is így van, mert mondjuk tehát ott vannak a Gershwin dalok, és akkor mit tudom én, azt a Gédénes Györgyre fordította, és vannak csodálatos magyar szófordulatok benne, vagy képek, vagy hangulatok, de hát nem tudják egyszerűen arra ritmikára, vagy arra a dallamra ráhúzni. Hmm. Tehát egyszer annyira idegen, és nem is a hangzása, hanem egyszerűen nem magához a típushoz nem illik. És szerintem tehát van egy típusú olasz zene, és arra nem illik egy bizonyos típusú magyar szöveg, nem? Nem
de ez csak az én ízlésem, tehát biztos, hogy
de
sokan nem értenek egyet.
De én ezt értem, amit mondasz, mert én szerintem is így van. Tehát, hogy máshogy adsz át egy magyar szöveget, hogyha az eredetileg angolul van. Egyszerűen ez... Ezt én így érzem.
Csak most elmondom, egy másik pont most a Dulkamarát fogok most Rigában énekelni, egy hét múlva megyek, és ugye magyarul, mint tudom, a Dulkamara énekli valami borról, hogy szuper íze van, és ugye olaszul azt mondod, hogy eccellente, és aztán magyarul úgy van, hogy jobb a méznél. Tehát, hogy még a hangzó is más, egy kicsit ott magyarul egy ilyen szűkebb é, de mindegy, mert ugyanúgy lehet énekelni, csak hogy pont most jutott eszembe, hogy most énekeltem reggel, amikor gyakoroltam ezt az eccellentét, és most eszembe jutott magyarul, hogy van, mert itthon ezt énekeltem kivételesen magyarul.
Pedig ez nem is egy jó, vagy nem is egy rossz fordítás.
Igen, nagyon ez jó magyar volt, fordítások vannak. Nagyon jó. Aha. Tehát, hogy valamikor ugyanúgy, de gyorsan akartam, Frédi és Béni fordítások is sokkal jobbak, mint az eredeti. Szóval, hogy...
Hogy nem a fordítással van a baj, hanem néha az énekelhetőségével.
Hát ilyen kérdésekbe fogunk még belemerítkezni a második órába, itt a kettes számrendszerbe. Kálmán Péter operaénekes a vendégünk. Továbbra is maradjatok velünk, jövünk vissza.